Kedves gyülekezet, kedves testvérek, a mai igehirdetésünk, tanításunk alapigéjét az első korintusi levél 12. részének a 7. és 8. verséből olvasom fel. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele, mert némelyik a lélek által a bölcsesség ígéjét kapta, a másik az ismeret ígéjét ugyanazon lélek által. Kedves testvérek, folytatjuk azt a tanítási sorozatunkat, amely a Szentlélekről szól, és most már több mint egy éve, hogy elkezdtük, ez a 15. tanítás. A legutóbbi alkalommal, mert ugye mindig a hónap utolsó vasárnapján van, jutottunk el odáig, hogy a Szentlélek ajándékairól, a kegyelmi ajándékokról, vagy ahogy szoktuk mondani, a karizmákról beszéljünk, és először miután a karizmák listáján ez van az első helyen, így mi is először a bölcsesség kegyelmi ajándékáról beszéltünk, ma pedig az ismeret ajándékáról szeretnék szólni, ahogy föl is olvastam az alapígében, hogy a lélek némelyeknek a bölcsesség ígéjét adja, a másiknak pedig az ismeret ígéjét adja. Ez a kettő tulajdonképpen iker testvér, de azért mégis, ha belemélyedünk mindegyikbe külön-külön és együtt is, mégis nagyon komoly különbségeket is találunk. Azzal szeretném kezdeni, kedves testvérek, hogy az egész emberségünket, egész emberi mi voltunkat meghatározza az ismeret és a tudás. Isten bennünket minden egyéb lénytől, élő lénytől abban különböztetett meg, arra tartott méltónak bennünket, embereket, hogy a megismerés a tudás ajándékával áldjon meg. Most nem akarok kitérni a tudásnak, az ismeretnek, az eredeti görög Bibliában a gnózisnak a mélységeire, különösen nem a filozófiai taglálására, hiszen amióta az ember, és az első pillanattól fogva tud gondolkodni, amióta az ember gondolkodik, azóta erről, elsősorban erről szokott elgondolkodni mélyen, hogy hogy is van az, hogy én tudok, miért vagyok én, miért tudok én, és mi az, amit tulajdonképpen tudok. Ez a filozófia örökös nagy témája. Descartes, az egyik nagy filozófus mondotta, hogy cogito ergo sum, tehát gondolkodok, tehát vagyok. Ez az emberi lényeg, hogy gondolkodok, tehát vagyok. És hogy ez mit jelentett az Éden kertjében, arra szintén nem térek ki. Ez az Éden kertjének a fényét jelentette, a gazdagságát, hogy az ember olyan ember volt, aki partnere tudott lenni a Teremtő Istennek, és hát egy kicsit profánul hadd mondjam, de mégis így mondom, hogy Isten és az ember igen jó ismerettségbe voltak akkoriban egymással. És hogy milyen jó volt ez az ismerettség, ez a képesség a tudásra, arra mi sem jellemző, hogy az ember még többet akart ebből az isteni ajándékból, még többet akart tudni, többet akart ismerni, olyan akart lenni, mint maga az Isten, és ezért szakított a jónak és a gonosz tudásának a fájáról. és csak ugyan azóta az ember tudja, hogy mi a jó, és tudja, hogy mi a rossz, de valahogy úgy, hogy egyre inkább tudja, hogy mi a rossz, egyre mélyebben tudja, hogy mi a gonosz, és egyre kevésbé az, hogy mi a jó, mi az, ami az isteni, egyre kevésbé tudja. Úgyhogy az Isten ismerete egészen lehanyatlott a világon, szinte azt mondhatnám, hogy ahogy telik a történelem, ahogy megyünk előre, úgy mélyül az emberi bűn, az emberi elesettség, és ez elsősorban az Isten ismeretében mutatkozik meg, hogy egyre kevésbé tudja az ember, hogy van Isten, egyre jobban elhalványul benne az Istennek a tudata, de azért nem egészen. Már idéztem a múltkor is, hadd idézem most is, Pál apostol határozottan állítja a római levélben, hogy egyfelől lehetetlen az, hogy az ember ne tudjon semmit az Istenről, mert hiszen ami Istenben láthatatlan, az ő isteni hatalma és az ő isteni bölcsessége, az megláttatik a világban, a természetbe. Akármennyire is elfordul az ember a természetből, természetül, de mégis benne élünk, és mégis kénytelenek vagyunk találkozni a teremtő Istennel. Ez az, amikor azt mondják az emberek, hogy valakinek azért csak lenni kell, hogy legyen, aki mindezt teremtette. Különben nagyon érdekes, hogy a mai modern időkben az a réteg, az az emberi társadalmi réteg, amelyek leginkább, hogy mondjam, Isten felé fordul, Isten, az Isten létezése felé legalább, az éppen a természettudomány vonalán tapasztalható. Most, amikor jöttem, eszembe jutott a fiamnak az esete, amikor az első fiam jelentkezett az egyetemen, ő szakmailag már rendben volt, kétségtelen volt a felvétele, csak ugye filozófiai vagy párt szempontból kellett őt mérlegelni, és ő beleírta az önéletrajzába, hogy ő hívő gyerek. Majdnem, hogy én az apa, majdnem, hogy rászóltam, hogy hát azért nem kell ennyire, de azért az úr figyelmeztetett, hogy vigyázz, ha te fiadról van szó, akkor is örülnek inkább, hogy hitvaló gyerek. Persze rögtön ezt vették elő, amikor elkezdődött onnan a tárgyalás, hogy ugye, mert menteni akarták rögtön a gyereket, hogy te csak azért írtad be az önéletrajzodba, ez egy öngyilkos dolog különben, hogy te hiszel, mert az apád pap. És akkor azt mondta, fiam, nem, én öntudatosan hiszek Istenbe. Hát az hogyan lehetséges? És akkor elkezdett a gyerek beszélni a nagy fizikusokról, atomfizikusokról. Többek között elmondta, hogy ő olvasta Heisenberg könyvét. És akkor abban a pillanatban fölrobbant a bizottság, hogy elég, menj innen, földühödtek ezen. És akkor egy tanársegéd, aki jelen volt a bizottságban, az mesélte el később nekünk, mert mindenütt ott vannak azért az emberek. Tüdős Klára néni szokta mondogatni, talán van, akik emlékeznek rá, hogy nekem sok kémeim vannak, valahogy mindig vannak kémeim, és ez is utólag mesélt el, hogy mikor aztán egyedül maradt a bizottság, akkor megszólalt az egyik tag, hogy fiúk, hát azért vigyázzunk egy kicsit, hát az a Heisenberg azért az tudós volt. Hát ezen a címen, hogy ez a fiatalember itt Heisenbergre hivatkozott, hát azért Heisenberget nem dobhatjuk ki a műegyetemről. Szóval ez jellemzi, hogy a modern kor krémje, a tudományos krémje az Isten felé fordul, mert annyira tele van valóban az Isten dicsőségével és hatalmával ez a teremtett világ. Persze mondom, ezt az egyszerű ember csak úgy tudja kimondani, hogy kell lenni valakinek. A másik pedig, amiért lehetetlen az Isten ismeretétől, az Isten tudatától megszabadulni, az pedig ugyancsak Pál apostol a Rómaiakhoz írott levele második részében mondja, amikor ugye nagyon jól ismerjük ezt az igét, hogy az Isten törvénye, amit cselekedni kell, az bele van írva, bele van vésve az emberbe, és ezt teljes mértékben igazolja a mai pszichológia, nem csak Jungot említve itt, hanem az összes, még az öreg, hogy is voltak a kezdőt, a nagy Freud, még a Freud is elismerte ezt. A Jungnak volt egy ilyen szava, hogy a mély lélek, a mély lélek, hogy ott van valahol az Isten tudat az emberben. Pál apostol, ugyancsak Pál a Cselekedetek könyvében, az athéni beszédben azt mondja, hogy Isten az egész emberiséget egy vérből teremtette, hogy keressék az Istent, hát ha kitapogatnák őt. Én nagyon sokat gondolkoztam ezen az igén, és ezekben az utóbbi napokban, ezt örömmel mondhatom el, valahogy én Sárbogárdon, ilyen öreg papként az Isten kereső fiataloknak a papja lettem, akik egymás után jönnek hozzám. Ezek a fiatalok már vagy a jóga útjait megjárták, vagy valamilyen keleti vallásba elmerültek. Majdnem mindegyiknek kérdése a lélekvándorlás, a reinkarnáció. Majdnem mindegyik tele van ebben. A múltkor éppen az a fiatal ember jött el, aki a jogát tanítja Sárbogárdon, van neki egy joga iskolája, már régen el akart jönni, de végül hát eljött, és olyan jó beszélgetésünk volt, hogy a végén már majdnem, hogy együtt imádkoztunk. Annyira közel volt, tényleg ott tapogatja az urat, a sötétbe tapogatja, és megállapodtunk abba, hogy tovább fogunk menni, mert nem akartam erőszakos lenni. Ha a fiatal evangélista koromban történik az, akkor biztos, hogy megimádkoztattam volna, de most már azért egy kicsit bölcsebb vagyok, hogy hadd érjen meg benne a gyümölcs, de megdöbbentett az a mély Isten keresés, ami ebbe az emberbe benne volt. Már most, kedves testvérek, ugyanakkor, amikor látjuk az emberek tapogatózását, az Isten keresését, ugyanakkor el kell örömmel mondanunk, és ez is beletartozik az evangéliumba, hogy Isten nem hagyott bennünket egyedül a mi keresésünkbe, hanem utánunk jött, és kijelentette magát, megismertette magát velünk. Először az Ószövetségben, azután pedig az Új Szövetségben, ahogy olvasuk a zsidókhoz írott levélben, hogy sokszor és sokféleképpen szólt Isten hajdan az atyákhoz, utoljára pedig szólt az ő fia által. Az Ószövetségben előre mutat az egész Ószövetség a megváltóra, az Új Szövetség pedig visszamutat a megváltóra, mert az egész isteni kijelentésnek, az egész isteni üftternek a megváltás a lényege. És mindez benne van a Bibliában, benne van a Szentírásban. Úgyhogy azt mondhatjuk, kedves testvérek, hogy aki keresi az Istent, az nyissa fel a Bibliát, mert a Biblia az az Isten ismeretnek a könyve. Benne az Isten, benne van a Bibliában. A Biblia az Isten ismeretnek a könyve. De rögtön hozzá kell tennünk, hogy nem önmagában. Önmagában a bibliai ugyanolyan könyv, mint bármelyik más könyv. Aki költészetet keres, az megtalálhatja Zsoltárokba a költészetnek ószövetségi, ókori, gyönyörű gyöngyszemeit. Aki történelmet keres, talál történelmet, aki misztikumot keres, és tulajdonképpen aki emberi módon, emberi síkon veszi kezébe a Bibliát, így is kezeli a Bibliát, már régóta így kezelik a Bibliát. Nekem is otthon van 4-5 olyan könyvem a Bibliáról, amelyet olyan emberek írták, akik hát mint irodalmi művet nagyra becsülik a Bibliát, de nem egyéb számukra a Biblia, mint egy nagyszabású irodalmi mű, és tudjuk azt, hogy még a szocializmusban is kimondták azt, hogy valami módon ismertetni kell a Bibliát az iskolába is, mert aki nem ismeri a Bibliát, az a kultúrának egy nagy gazdaságától hát maradt távol, tehát a művelt embernek tudni kell, hogy mi a Biblia és mi van a Bibliában, különben mikor még voltak ezek a ezek a legyen ön is milliómos, ugye, ezt annak idején, nem is a régen, ezt nagyon szerettük nézni, és sokszor megdöbbentünk, hogy milyen keveset tudnak az emberek a Biblia. Egész primitív dolgokat nem tudták. Például ilyet, hogy hívták az első emberpárt, fogalm volt, hogy Ádám vagy Éva, és ez mutatta, hogy mennyire tényleg hiányos volt a Biblia. Az, hogy a Biblia tényleg az Isten ismeret forrása legyen a számunkra, ahhoz, kedves testvérek, ugyanarra a Szentlélekre van szükségünk, aki a Bibliát ihlette és alkotta. Ugyanaz a Szentlélekre van szükségünk. Itt van a kezembe, illetve ott hagytam, de elhoztam magammal, hogy a második tanításunk erről szólt, hogy hogyan lett a Biblia, hogyan munkálta ezt Isten szent lelke a prófétákon keresztül, hogyan lett aztán ez írásba, úgyhogy ezt most nem ismétlem el, csak azt ismétlem az alap igazságot, hogy ahhoz, hogy nekünk a Biblia igazán Isten kijelentése legyen, ahhoz, kedves testvérek, a Szentlélekre van szükségünk. Ha a Szentlélek megnyitja előttünk a Bibliát, és azt a reformátorok így mondják, hogy ha a Szentlélek egy belső bizonyságtétele csatlakozik a Bibliához, a Biblia szavaihoz, akkor megvilágosodunk, és akkor a Bibliából, a betűből szó, élő szó lesz, Isten hozzánk szóló szava, és ennél nincsen csodálatosabb, mint mikor Isten szól az emberhez, amikor megnyílik előttünk az ő szavának, az ő kijelentésének a mélysége, a gazdagsága, és ez az, kedves testvérek, amit az ismeret kegyelmi ajándékának mondunk, amikor Isten lelke a Biblia által ismerteti meg velünk az Isten és az isteni igazságokat. Ez már az ismeret kegyelmi ajándékának a munkája. Mint mindenben, itt is fokozatok vannak, majd rátérünk arra, hogy milyen különbségek vannak ebben is, de általában a legkisebb mértéket is számba kell vennünk, és azt kell mondanunk, hogy ha csak egy kicsi résnyi is világosodik meg valakinek a Bibliából, az is már az ismeret kegyelmi ajándékának a munkája. Talán itt jó, ha elmondom, hogy amikor mi csúcsra jutottunk a gyülekezetünkbe, amikor volt olyan 30-40 létszámú ima közösségünk, amiben mindenki profétálhatott, mindenki imádkozhatott, mindent, Bibliát magyarázhatott. Volt egy sáregresi öreg parasztnéni, úgy hitták, hogy Szent Györgyiné, 70 éves volt, csodálatos Biblia magyarázatot tudott tartani. Egy-két szóba. Annyira bele tudott látni az igébe, hogy mindjárt elteltünk örömmel, és mindjárt hálát adtunk azért, hogy jelen van közöttünk az ismeretnek az ajándéka, ilyen módon is. És szeretném, ha ezt megjegyeznék a testvérek, hogy amikor értem az igét, amikor megnyílik előttem a Biblia mélysége, akkor karizmatikus esemény történik az életembe, mert akkor Isten lelke az, aki az ismeret ajándékán keresztül munkálkodik bennem. Egy nagy probléma van azonban, kedves testvérek, amikor az ismeret ajándékáról beszélünk, nevezetesen az, hogy nagyon sokan, akik számára megnyílik a Biblia, mint kijelentés, elfeledkeznek egy olyan ígéről, amelyik benne van a Bibliában, és egy nagyon fontos helyen van benne, éppen itt a karizmákról szóló részben van, sőt, amit az Új Szövetség csúcsának tartanak, a szeretet himnuszában benne van. Jól ismerjük ezt az igét, ugye, hogy a szeretet soha el nem múlik, de legyen bár profétálás, meg fog szűnni, legyen nyelveken való szólás, véget fog érni, legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, a Károly szerint rész szerint való az ismeretünk, és rész szerint való a profétálásunk, amikor pedig eljön a tökéletes, megszűnik, ami töredékes. És most jön a Biblia egyik legszebb mondata, legalábbis az én számomra, ez egy gyönyörű mondat, amikor azt mondja Pál, hogy mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, és rész szerint való, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem ismer az Isten. Erről az alapigéről sajnos sok teológus és sok bibliás ember megfeledkezik. Ugyanis az történik, hogy bennünk emberekben nagyon erős a racionális gondolkodás. Tehát szisztematizálunk, rendszerezünk, össze akarjuk foglalni a dolgokat, és hajlamosak vagyunk erre akkor is, amikor a Bibliát olvassuk. Ott is, amit olvasunk, abból egy nagyon átlátható, nagyon áttekinthető képet alkotunk magunknak, és így születnek meg a dogmák, a tanítások, a tanok. Most olvastam el egy nagy könyvet, több száz oldalas könyv a kereszténység történetéről, és a kereszténység történetének egyik legszomorúbb fejezete az, amit sokszor a legszebbnek tartottunk, a dogmák alkotása, hogy hány zsinat volt, és hány harc, küzdelem volt amiatt, hogy minél pontosabban akarták rögzíteni a Biblia tanításait. Ebből fakadt különben a felekezetieskedés, az egyháznak a széthúzása. Mert valahogy ebbe akkor is, ha már megtért az ember, benne maradt az ős emberi, hogy az az igaz, amit én igaznak látok, és úgy van, ahogy én látom. Egyszer azon a ima napon, amiről beszélt a Zoltán még az ősidőkben, én tartottam egy előadást az egységről, és az egység egyik hiányzásának egyik okát éppen ebben láttam, hogy minden felekezetnek megvan a maga tanítása, és esküszik a maga tanítására, hogy így igaz. Amikor, most erre nem ezen a vonalon akarok tovább menni, hanem én szubjektív vonalat szeretnék, vagy hangot fölvenni, hogy megvallom a testvéreknek, hogy minél öregebb pap lettem, annál nagyobb félelemmel tudtam csak prédikálni. És most, amikor idejövök, egy fiatal lelkész, lehet, hogy van olyan, de kételkedve hiszem, hogy van olyan fiatal lelkész, aki annyi kétséggel, és hogy úgy mondjam, annyi belső harccal beszél, mint én is ebbe a pillanatba. És mit akarok ebben mondani? Azt, hogy fiatal korában, vagy mondjuk nagy hívő korában az ember azt hiszi, hogy ő mindent tud Istenről. És sokszor megrettentem, amikor hallottam kollégáimat prédikálni, vagy olvastam dolgokat, olyan precízen hoztak információkat Istenről, hogy fölmerült bennem a kérdés, hogy mi az, te tényleg onnan jössz a mennyei titkárságból? Ki vagy te, hogy te mindent olyan precízen tudsz? Itt ebben a gyülekezetben elmerem mondani, talán nem értitek félre, kedves testvérek, hogy ez egy borzasztó dolog, hogy mennyit tudunk az Istenről. Borzasztó. Ez nagyon furcsán hangzik, de most így merem mondani, azért borzasztó, mert nincs benne alázat, sokszor megrettenhet az ember, hogy ezt én merhetem mondani? Tényleg így van? Fogadják el tőlem, ez egy lelkésznek, egy igehirdetőnek az őszinte vallomása, egy öreg igehirdetőnek a vallomása, hogy mondom Uram, mert mondanom kell, de valóban így van. Valóban így van. És amikor arra gondolok, hogy majd meg kell állnom az Úr előtt, akkor erre gondolok, hogy beszéltél te rólam? Hogy merted te ezt vagy azt mondani rólam? Csak az a reményem, hogy Jézus vére majd ott is elfedez engem, és itt a továbbiakban csupán azt szeretném mondani, hogy egy kicsit be kell húzni a féket, sokkal jobb lenne, ha mi papok, igehirdetők sokkal kevesebbet mondanánk Istenről, mint amennyit mondunk, mert előbb-utóbb azért csak, hogy mondjam, kiderül a baj, mert mikor jönnek emberek problémákkal, akkor végül nem tudunk, ugye, például beszélek a gondviselősről, mind jó, amit Isten tészük, mondjuk. Mondok egy ilyen prédikát, egyszer csak jön valaki egy akut helyzetbe, és akkor megkezdődik, hogy tényleg jó, amit Isten tett velem? Hogy van ez? Szóval jobb alázatosnak lenni, és kevesebbet, ha kevesebbet mondunk Istenről, talán több. Jobb volna, ha ebben tényleg ragaszkodnánk a Bibliához, és nem mondanánk többet, mint amennyit a Biblia mond. És itt most ugye a reformáció előtt vagyunk, a jövő hét a reformáció hete lesz. Ahogy visszaemlékszem, minden évben azért valami módon érintettem itt a reformációt, mert hát csak protestánsok vagyunk, még akkor is a forrás gyülekezetben vagyunk. Illik emlékezni a reformációra, és most valakit idézek, akit sose szoktunk idézni. Mindig vagy Calvin, Luthert idézzük, de most én egy olyan reformátornak a nevét idézem, akiről keveset szoktak beszélni, úgy hívták, hogy Erasmus. Nem tudom, hogy hallották egyáltalán. Ez egy német alföldi atyafi volt, ugyancsak ágostonrendi szerzetes volt, mint Luther. Jóba is volt Lutherrel az elején, de ő később kimaradt a reformációba, és pontosan ezért. Mert neki az volt az elve, hogy redukáljuk a mi tanításainkat. A mi nagy dogma rendszerünket redukáljuk. Ki merte mondani Erasmus, hogy legyen nekünk csak egy dogmánk, mégpedig azt, hogy hiszek Istenbe és az ő fiába, Jézus Krisztusba. És aztán a többi, hogy te hogyan hiszel Jézus Krisztusba, hogy neked mit jelent az Isten, az legyen a te egyéni dolgod. Gondolkozzál róla, olvasd a Bibliát, de ne menj ökörre a te atyád fiával, ha az egy kicsit másképpen gondolkodik, mint te. Hanem ebben legyetek testvérek, legyetek egyet, hogy hiszek Istenbe, és hiszek az ő fiában, Jézusba. Sőt, Erasmus kimerte azt is mondani, hogy hihetsz a Szent Háromságba, és imádhatod a Szent Háromságot, akkor is, ha nem érted, hogy hogyan is van együtt az, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek, még akkor is. Hát, a reformáció hetében hadd kössem ezt a testvérek szívére, hogy jó kevesebbet tudni a dogmatikákról Istenről, de azt, amit tudunk, azt annál inkább megbecsülnünk és örvendeznünk, mert az is nagyon sok és nagyon sok gazdagságot jelent, ha azt elhisszük, amit tudunk. És óvakodnunk kell egytől, úgy, mint a tűztől, és ez a tankereszténység, ettől nagyon kell óvakodnunk. Annál is inkább, kedves testvérek, mert Isten nem csak arra hívott el bennünket, hogy őt ismerjük, hogy őt tudjuk, hogy ő kicsoda. Szóval, hogy legyen információnk Istenről, hanem arra is elhívott bennünket, hogy vele közösségben élünk. Életközösségre hívott el bennünket. És amikor életközösségben vagyunk az Úrral, akkor arra is az áll, amit szoktunk mondani közmondásként, hogy lakva ismerszük meg egymást. Az életközösségbe ismerjük meg egymást, ugye? Nem akarok itt most szubjektív húrokat pengedni, de hát a többségünkben itt ugye házaspárok ülnek. Tessék arra gondolni, milyen volt akkor, amikor ismertük egymást, de még nem éltünk együtt. És mennyire más az, amikor már együtt élünk, és már közelről megismerjük egymást, ugye? Hogy mennyire más az, és itt jön az, amit felolvastunk a Filippi levélből, ez az Új Testament egyik legcsodálatosabb része, amikor Pál azt mondja, hogy mindent kárba veszni hagytam, szemétnek ítélek, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. Ezt az ismeretet, ez nem a teoretikus ismerete volt Pálnak, hanem a Jézussal való együtt szenvedésben ismerte meg ő Jézust, és a Jézus feltámadása, hogy benne Jézus újra és újra föltámadt. Mert Pál apostol nem csak bemerítkezett egyszer, megkeresztelkedett, hanem minden nap bemerítkezett a Jézus halálába, és föltámadt az Jézus erejéből. Csodálatos himnusz ez, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának az erejét. Nem tudom, de gondolom azért vannak köztünk, akik észrevették a régi Károlyi Bibliában, így kezdődik, ez van a teremtés történetében, hogy és ismeri Ádám az ő feleségét, Évát. Szóval a Biblia elmer, de hogy a Biblia, maga az ószövetségi gondolkozást, az ismeretet, az egybe vette a házas élettel, az aktussal. Ilyen mély volt számára az ismeret. Szóval itt jön a görög és a zsidó gondolkodás különbsége, hogy a görög az egy teoretikus ember volt, az csinált az ideákat, de az ószövetségi ember az gyakorlati ember volt, és azt mondta, hogy az ismeret az olyan, mint hogy megismerem a feleségemet és a feleség engemet a közös együttélésbe. És itt egy kedves arc bukkan föl az én számomra. Ismerünk egy német diakonisza testvért, úgy hívják, hogy Helga, talán 30 éve, hogy ismerjük őt, régebben minden nyáron megjelent Magyarországon, találkoztunk, és ő tudta, hogy Bruder Szabó elsőnek azt fogja kérni tőle, hogy Helga, nem mész még férhez. És tudta, hogy ő erre föl fogja mutatni az ujját, amelyik rajta van a gyűrű, a Schwesterring, ugye, és azt fogja mondani, hogy ich bin schon verheiratet, hogy én már férnél vagyok. És ezzel azt akarta mondani, hogy az én férjem, az én jegyesem Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. És a múltkor volt egy ilyen esetünk, több ilyen eset is van sajnos a hívők között, hogy nagyon sok a vegyes házasság a hívők között, nem úgy, hogy katolikus, református, vagy hitgyülekezet meg, hanem úgy, hogy vannak hívő asszonyok hitetlen férjel, és hívő férjek hitetlen asszonyokkal, és akkor jön aztán jönnek a bajok. És hát a múltkor is egy olyan asszony, akinek már több gyermeke van, és akit a férje már esztendőkön keresztül fenyeget, hogy elzavar a háztól, mert nem bírja a hívőségét, akármilyen, akárhogy is lesrófolja a petróleumot, lámpát ez a szegény hívő asszony, akkor az ő minimuma az ő férjének még mindig elviselhetetlen maximum, és újra megfenyegeti, ha még ezt csinálod, akkor kirúglak, és akkor persze ilyenkor csöng a telefon, és akkor hát mit lehet mondani? Hát legutóbb elhatároztam, hogyha megint jön a telefon, akkor azt fogom neki mondani, hogy ha megint ki akar rúgni a férjed, és szomorú leszel, hogy ilyen lett a te életed, akkor gondolj arra, hogy neked van egy másik férjed is. És ezt mondd is meg az uradnak, hogy neked van egy másik férjed is, és ha ő kirúg, te akkor is egy férjes asszony leszel, mert neked van egy mennyei vőlegényed. Ez már a misztika határait súrolja, amit most mondok, de úgy gondolom, hogy szabad nekünk eddig a határig elmenni, ha hívők vagyunk az Úrban, hogy komolyan vegyük azt, amit különben régen énekeltünk is a Betániába. Olyan jó volt ezt énekelni, hogy szerelmesít tudják csupán, hogy szerelmed mit jelent. Nem tudom, hogyan kezdődik ez a halleluja. Azért kérdeztem az Oli bácsit, hogy nincs itt az Ica, meg akartam kérni. Tessék? Igen, Jézus, te rád egy gondolat, megújít engemet. Igen. Hát ez így van, kedves testvérek. Tehát, akkor még egyszer, hogy az Isten ismerete az nem egy teoretikus ismeret, nem egy racionális ismeret, hanem egy csodálatos élet közösségből, egy szimbiózisból fakadó tapasztalat, ahogy mondják sokan, hogy sokszor inkább a szívünkkel ismerjük meg az Urat, mint az agyunkkal. Ezért van az, hogy sokszor egyszerű emberek, akik nem is tudnak, nem tudom milyen nagyszabású módon gondolkodni, de a szívükkel gondolkodnak, jobban ismerik az Urat, mint azok, akik sok teológiát tanultak. Na de végül most elkezdhetnék egy másik tanítást, de nem halasztom, hanem most mondom el. Van az ismeret ajándékának még egy aspektusa, tehát még egy síkja. Ez az, amiről tulajdonképpen Pál beszél a gyülekezet, hogy az ismeret igéje. Ugyanis ha Jézussal együtt élünk, ahogy mondja a Biblia, koinóniában vagyunk, közösségben, akkor ez azt jelenti, hogy részesedünk Jézus gazdagságába és életébe. Jézus részesedik a mi bűneinkbe, ő átette a mi bűneinket, de mi részesedünk az ő bocsánatába, az ő örömébe, világosságába, és részesülünk az ő isteni tudásába, az ő isteni gnózisában is. Részesedünk. És ez, kedves testvérek, ez az isteni gnózis, amiben részesedünk, eznek nagy kiterjedése van. Először van személy kiterjedése, először saját magunkra nézve, önismeretre nézve, a másik ember titkának a megismerésére, tárgyakra nézve, időre nézve, alkalmakra nézve, nagyon gyorsan, ugye múlik az idő, csak példákat említek, azt mondja Dávid, már Dávid az 51. Zsoltárban, ismerem az én bűneimet, ismerem. Nem azt mondja Dávid, hogy jó van Nátán, elfogadom, hogy most vétkeztem, hanem ebből az alkalomból kifakad Dávidból, hogy tudom, hogy ki vagyok, ismerem. Pál apostol Római Levél 7. részében pedig azt mondja, hogy tudom, hogy nem lakik bennem bűn, vagy nem lakik bennem jó. Tudom. Liza testvérünk, talán vannak, akik emlékeznek Liza testvére, ugye, aki Torbágyon működött, a Traus Liza, nagy bibliaszövetséges volt. Őneki volt egy mondása, amit nagyon szívesen idézek. Azt mondta Liza néni, hogy még a bűn ismeretet el tudja viselni valahogy az ember, de az önismeretet, azt már nagyon nehezen. Nem tudom, értéke a testvérek, hogy miről van szó. Hogy különbség van, hogy vannak vétkeim, bűneim, tudom, mert belenézek a Bibliába, és tudom, de van egy természetem. Van egy természetem, és sokszor az, akivel legközelebb együtt vagyok, az érzéki legjobban, hogy milyen elviselhetetlen az az én természetem. És azt nem is lehet ilyen beskatujázni a 10 parancsolatba, meg mit tudom, nem lehet. Egyszerűen ez a természetem, ugye? Fukar vagyok, vagy sietős vagyok, vagy lassú vagyok, vagy mit tudom, a természetem. Robbanékon vagyok, erőszakos vagyok, a temperamentum. És Isten szent lelke, egyedül Isten szent lelke, az ismeret ajándék az, amikor én kezdem magamat felfedezni. Amikor nem a hitves társam, vagy a gyerekem, vagy más mondja, hogy ide figyelj, ilyen és ilyen vagy, hanem Isten lelke megvilágosít. És akkor szinte lemesztelenedem a magam természetességébe. De ezt azért teszi mindig az Úr, hogy gyógyítson. És az az igazán megszentelődő keresztjén ember, aki már nem a bűneit akarja tisztára mosni, hanem a természetét is. A természetét. És akkor van a másik ember titka, amiben az ismeret ajándéka, karizmája, betekintés adhat. Ezt úgy nevezték a karizmatikus ébredés ellenére a szívbelátás. És keresztül kasul ment ez a szívbelátás. Nem tagadom, valamikor én is részt vettem ebbe, de aztán abba hagytam, mert nagyon sok visszaélés történt ebben, és voltak olyan dolgok, hogy egyszerűen megriadtam ettől, és ha Isten ad, anélkül kérnék, ad valamire ilyen betekintést, ha nem muszáj, akkor inkább megtartom magamnak, mert a sátán, a vádló itt nagyon könnyen rést talál az emberhez, és elkezdi vádolni. Én találkoztam olyan esettel, amikor valakit a földig levádoltak azon a címén, hogy én látom a te bűneidet, és nem hiszem, hogy az Úr akarta ezt. Ha az Úr valakinek a bűneit fölfedi, vagy segít abba, hogy meglássa, akkor az nagyon szentül történik. Csak ennyit szeretnék erről mondani, de van ilyen. Gondoljunk Anániásra és Zafirára, hogy megjátszották a nagy kegyes játékot, de Péter tudta, hogy mi történik, és ugye a Jelenések könyvében pedig azt olvassuk, azt mondja az angyala, vagyis azt mondja a lélek a gyülekezet, hogy tudom a te dolgaidat. A Forrás gyülekezet dolgait is tudja az Úr. Tudja. És talán jó, ha ha ezt én is tudom, és azt mondom, hogy Uram, segíts, hogy én is tudjam, hogy most én hogyan vagyok ebbe benne. Mit kell nekem tudnom magamról? Mert hogy a másikról van véleményem, meg tudok bizonyos dolgokat, különben egyszer, ez egy kicsit tréfásan hangzik, de is halálosan komolyan dolog, hogy egyszer jött egy férfi hozzánk, és azt mondta, hogy te tudod, hogy a te fiad iszik? Alkoholista? Hát mondom, tudom, hogy van egy alkoholista fiam, most már tudom. És akkor kiderült, hogy hát ő nem arra a gyerekre gondol, hanem egy másikra. Hát megrettentem, hogy hát erről a fiamról nem tudtam, hogy iszik. És akkor megkérdeztem, hogy tényleg te iszol? Akkor nem, azt mondja, nem, hanem mentünk, utaztunk az egyik osztálytársammal, azt mondja, ott a restébe nyár volt, azt mondja, megívott egy pohár sört, és azt mondta, hogy Sanyikám, igyál te is meg egy pohár, és megívott egy pohár sört. És ez az ott, hogy akkor látta. Na most én azt mondtam neki, hogy nézd, ha te becsületes ember vagy, akkor azt mondod, hogy Imre bács, én láttam a te fiadat, hogy sörözött a üzébe. De ne csináld ezt, hogy az ismeret ajándéka címén te ilyen dolgokat mondd. Tehát ha tudsz valamit valakiről, és úgy érzed, hogy meg kell neki, akkor mondd meg nyíltan, hogy te, én tudom róla, de nem kell a Szentlélekre hivatkozni. Itt jönnek be a karizmatikus bűnök. És a lélekkel való visszaélés, hogy nem kell manipulálni Isten lelkét. Na de sietek, most már a végére érek. Ha olvassuk a Bibliát, akkor kiderül, hogy sokszor a helyről is ismeretet adott Isten lelke a gyülekezetnek. Mondjuk, ugye, megmondta, hogy hol van Péter, és hova kell, melyik háltnál van. Sőt, tárgyakról is. Sőt, nagyon meglepett, amikor azt olvasom az egyik könyvben, hogy a tudományban nagy szerepet játszik az ismeret ajándéka, mert nagyon sok tudományos eredmény intuíció révén született. Úgyhogy kutatott egy tudós valamit, most több eset is tudnék elmondani, kutatott, és egyszer csak kipattant az agyába valami, és az lett a csodatos felfedezés, az intuíció. Az intuíció nagy szerepet játszik az ember életben, és az intuícióban nagyon sokszor a Szentlélek van. Befejezésül csak egy bagatell dolgot szeretnék elmondani, ami azonban mégis nagy esemény az ember életében, hogy tényleg az ismeret ajándéka milyen széles körű, elmondok egy kulcstörténetet. Talán kulcstörténete minnyájunknak van, mikor én látok valakit, keresi a kulcsokat, meg minden, akkor mindig elmosodok magamban, hogy te is zenész vagy, mert én is sokszor kínlódok a kulcsokkal, de a legnagyobb kínlódásom az volt, amikor Káptalanfüreden építkeztünk, és hát már kész volt egy kis pince, és az Imre fiammal ott laktunk abba a pincébe. De mikor elment a könyves, akkor lementünk, és megfürödtünk a Balatonba. Azok nagyon szép esték voltak. És egyszer az történt, hogy nagyon jól mulattuk az időt a vízbe, a beesteledet, mentünk vissza, nagy fűszfák voltak a káptalan strandon, és egy fűszfa mellé tettük le a dolgainkat. Hát nem sok, egy kis ingecske volt, és menni akarunk haza, hol a kulcs? Letettük az egyik fűszfa tövébe a kulcsot, egy kis pulóverre letettük. Imi fiammal nem is volt semmi, úgy jött a kis klotnadrágjába. És akkor végignézünk, 20 ugyanolyan nagy nyárfa. Hol keressük el? Még a zsinort se tudjuk, hogy ez a sor végig más. Nem tudjuk. És hát akkor az történt, amikor az ember tényleg a fiai előtt se szabad, hogy szégyelje a hitét. Mondtam, imikém, nézd, itt nincs más hátra, mint hogy kérnünk el az Urat, hogy mutassa meg a kulcsot. És akkor letérdeltünk, és akkor azt mondtam, Uram, ha most nem lesz meg a kulcs, akkor nem tudunk hol aludni ma éjszaka. És nem tudjuk folytatni az ét, mutasd meg nekünk, hogy melyik nyárfánál van a kulcs. És arra kérlek, hogy az legyen az a nyárfa, ahova most én pillantok. És akkor fölemeltem a tekintetem, és megcéloztam egy nyárfát, és ott volt a kulcs. Ott volt a kulcs. Ez egy nagyon bagatell dolog, kedves testvérek, de attól kezdve, hogy kisoda a fenséges Isten, a láthatatlan Isten, egészen a kulcsig, Isten szent lelke adhat nekünk ismeretet, adhat nekünk tudást, tájékoztatást, információt, ha vele együtt élünk, és vele együtt halunk, hogy vele együtt föl is támadjunk. Amen.